Magyar népzene. Siratók. Dobszai Ágnes előadása.
Arról beszéltünk, hogy a középkor érett időszakára kikristályosodik az a bizonyos sirató stílus nevű stílusunk, és most, hogy még egyszer, hogy tiszta legyen a dolog, felrajzolom a folyamatát ugye ennek a bizonyos stílus létrejöttének. Múltkor egyszer sorba vettük, hogy mik azok a vonások, amelyeket minden stílusnak a elemzésénél végig szoktunk nézni. Az elsődleges az, a legelső mindig az, hogy van-e valamilyen előzménye, van-e valamilyen másik korábban létező stílus, ami esetleg ma is él, vagy pedig ma már nem él, amelyből az adott strofikus népzenei stílus létrejön. Honfoglalás kora előttről bizonyíthatóan származó stílusunk volt a halott sirató, ami ugye a recitációs stílus volt. Aminek a legfőbb jellegzetessége az volt, hogy félig meddig improvizatív és nem strofikus, hanem egy recitatív stílus. Ennek ugye volt két ága, aszerint, hogy milyen hangsorokat használt az énekes. Az egyik volt a pentaton, és a másik pedig a diaton. Ugye a egyéb jellemzőikben mindegyik hasonlított egymásra, a hangkészletük volt az egyetlen, ami a kettőt elkülönítette egymástól, és mondtuk, hogy van még egy feltételezett szövegi különbség a kétféle recitációk között. A diatonikushoz inkább epikus szövegek kapcsolódnak, tehát történetelbeszélő szövegek kapcsolódnak, történelmi tragédiák, történelmi históriák, illetőleg históriás énekek, illetőleg később, amikor már nincsenek ilyesmik, vagy nem erről szól, akkor valamiféle történetet beszél el, a leggyakrabban ballada történetet. A másik, a pentaton hangkészletet használó halott siratónál pedig inkább líraiabb jellegű volt a szövege, tehát inkább nem az volt a lényeg, hogy hosszú, sok strófás, vagy akár hosszú történeteket mesél el, hanem az, hogy valamiféle érzelmeket jelenít meg inkább. Ez volt már a halott siratónál. Most mondtuk azt, hogy mind a kétféle recitációs halott siratóból a középkor 15-16. Százada körülre, szép lassan, ugye végignéztük ezt a folyamatot, hogy lesznek először ugye a recitatív jellegű sorokból sorpárok, hogy állnak össze, aztán a sorpárok hogyan állnak össze két soronként, ugye négy soros strófákká. Tehát mind a kettőből kialakul egy strófás stílus. A diatonikusból alakult ki, amit ma úgy nevezünk, hogy sirató stílus, ami ugye nem egyenlő a halott siratóval, hiába a neve ugyanaz, ez arra utal, hogy ebből alakult ki, de ez nem ugyanaz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy strófikus halott sirató stílus, akkor nem magára a halott siratásra gondolunk, hanem az abból kialakuló, később kialakuló stílusra. És ennek is ugye két csoportját különböztettünk meg, most lehet puskázni a múltórai jegyzetben, ott a dallamvonal alapján különböztettük meg a két csoportot. Ugye volt egy olyan, ami a diatonikus hangskálát kétszer is lefutotta egy darabba. Ugye ide tartozott az olyan dallam, mint amit úgy neveztünk, hogy az árgirus dallam. Aminek ugye az volt a legfőbb jellemzője, hogy elindult ugyanúgy föntről, mint minden ilyen ereszkedő népdal. Az első sor alatt elment ugye az innentől az ötös kadenciáig, a második sor alatt pedig majdnem az egész hangsort használta, általában a dallam középső kadenciája az egy kettes volt, tehát öt, kettes középkadencia, utána volt egy visszakanyarodás, aminek már a megálló pontja az sokféle lehetett, például lehetett négyes, az is lehetett kettes, időnként már az is a végső zárlatot használta, majdnem azt mondom, hogy X a harmadik kadencia, mert már nagyon sok minden elfér. És ezt más néven úgy neveztük, ugye, miután itt majdnem az alapig lefut, hogy lefutó második sorú dallamok. Kialakult ebből egy második csoport, ami tulajdonképpen ugyanezt a hangkészletet használta. A különbség annyi volt, hogy ez a lefutás, tehát ez a bizonyos leereszkedés a felső oktávról a záró hangra, ez sokkal lassabban történt, és egy egyenletes leereszkedésről volt szó. Emiatt azt mondtuk, hogy ezt úgy hívjuk, hogy fennmaradó második sorú, mert a második sor még nem megy ilyen mélyre, hanem, hogyha le akarom írni az előzőhöz képest, ez az első sor. A második sor ugye tesz még egy kis kanyart, és csak a négyes kadenciáig megy le. Ez lesz a közép kadencia általában. És utána a legtöbbször vagy egy B3-as, vagy egy 2-es, ugye itt már megint többféle lehetőség van, de egy viszonylag egyenletes ereszkedés lehet megfigyelni az egyes sorok között. Tehát 5-4-3-1, vagy 5-4-2-1, tehát B3 persze a 3. A dalamnak az első sora az ugye az oktávnak a felső regiszterét tölti ki, a dalam második fele pedig általában az oktávnak az alsó regiszterét tölti ki. Itt nem mondtunk rá konkrét egy bizonyos népdal, de mondhatjuk azt, hogy ide tartozik a legtöbb népballadánk. Tehát mondjuk, hogy ez az a balladás csoport, amiben a legtöbb ismert 8-as szótagszámú ballada tartozik, a Vidrócki, mert Kádár, Katabalada, meg stb. Ezek mind ide tartoznak. Ebből a pentatonikus halott siratóból is fog kialakulni egy másik stílus, ezt majd a következő órától, vagy lehet, hogy most már erről is fogunk tudni beszélni, attól függ, hogy fognak dalolni mindjárt. A pentatonból is kialakul nagyjából egy időben a másikkal egy strófás, négy soros strófákból álló stílus, annak az lesz a neve, hogy szalmodizáló stílus, vagy más néven zsoltározó stílus, ugye, ha magyarosan akarjuk mondani. A legfőbb különbsége ugye az, hogy pentaton hangkészletet használ. Míg az előző csoportunk, a sirató stílus az mindig a teljes, majdnem mindig a teljes diatonikus hangkészletet használja. Illetve a diatonikus lépések nagyon meghatározók benne, ugye mindenképpen az egy nagyon fontos dolog. Akkor, ha visszatérünk egy kicsit a csoportjainkra, ugye még azt szeretném megkérdezni, és az jó lenne, ha mindenki tudna rá válaszolni, hogy a dallamvonalon kívül mik azok a jellegzetességek, tehát a dallamvonal különbözőségén kívül, amelyek erre az egész sirató stílusra még jellemzőek. Tehát, hogyha azt mondom, hogy most mondja el, hogy a sirató stílusról mik a legfontosabb információk, amit el kell mondani, akkor mit mondanának el róla? Mondjuk nem a legelején szoktuk mondani, de fontos szempont, hogy az országban merre lehet gyűjteni, merre énekelték. És merre énekelték a diatonikus sirató stílust? Mindenütt. Tehát az ország egész területére jellemző, mind a két csoportja egyébként. Amikor azt beszéljük, hogy az ország területe, akkor persze ne csak a mai Magyarországra gondoljanak, hanem nyilván a korábbi Magyarországra, hiszen a korábbi századokban ott nyilvánvalóan élet, tehát az Erdélyre, Felvidékre és ezekre a részekre is. Tehát az mindenütt egyformán gyűjthető volt. Ez is egy nagy különbség, mert a szalmodizáló stílus az ugyanúgy, mint a korábbi halott sirató is, csak Erdélyben és Moldvában bukkant föl. Tehát az például a mai Magyarország területén addig nem lehet gyűjteni, míg a moldvai csángók át nem vándoroltak ugye Magyarország területére, azoknál lehet gyűjteni manapság is, vagy lehet gyűjteni, de a másútt az ország más területén nem énekelték. Tehát ez például egy fontos különbség. Tehát vegyük még egyszer sorba gyorsan egy ilyen általános szempontok, hogy amikor egy zene, egy népdal stílusról beszélünk, akkor mit nézünk sorba? Ugye az eredete, van-e előzménye? Van-e valamilyen más stílus, amiből kialakul? Ez az első szempont. Utána, igaz pontosan a dallamvonal, és utána a hangsor. Ugye a kettő az erősen meghatározza egymást. Vagy mondhatjuk így, hogy igen, hogy a hangkészlete, és azon belül a hangsor, ami ugye a hangkészlet az, hogy miket használ a hangsor, meg az, hogy dor, vagy lead, vagy frig, vagy pentaton, vagy stb. Aztán utána szoktuk mondani, ez is szintén a dallamvonalhoz segítség, amit én is fölírtam, a kadenciák. Aztán a szótagszám, amit nagyon jellemző bizonyos stílusokban, hogy milyen szótagszámot használunk. De nagyon fontos utána az, hogy parlando, rubato, vagy giusto. Ha parlando, akkor a legtöbbször ugye azt is meg tudjuk jegyezni, és ez egyébként magába hordozza azt is, hogy milyen az előadás módja, hogy milyen hangközlépésekből állnak a sorok. Ugye a parlandónál, ami szövegszerű, ott leggyakoribb a kis lépések, a szekund lépések, a terc lépések, annál nagyobb, igazából csak ritkán fordul elő. Ettől lesz az egész szövegszerű. A rubátónál ott tulajdonképpen ugye nincs kötött ritmus, de nagyobb hangközlépések jellemző. Tehát általában a rubátó daloknál kifejezetten meg lehet határozni, hogy erre a dallam típusra jellemzők a kvárt hangközök, vagy a két kvárt használata, vagy a szext lépés, vagy ilyesmi. Tehát ott a nagyobb hangközök maradnak a fülünkben, attól lesz az egésznek dallamosabb hatása, attól rubátó és nem párlándó. Amit persze aztán kitöltenek a nagy lépéseket, kitöltik kis lépésekkel, de egy-egy jellegzetes dallamfordulat, egy jellegzetes hangközlépés megmarad az ember fülébe. És ugye a harmadik a giusto, ott érdekes, amit a Sára mondott, hogy akkor már ugye az ütembeosztás, vagy az ütem szám is érdekes lehet. Például egy táncnótánál, hogy milyen táncolunk rá, hogy tudom, hány egyforma ütemből áll, vagy ilyesmi. Utána azt, hogy milyen módon tudjuk a stíluson belül csoportosítani a dalokat, tehát például, amit most fölírtunk az előbb, hogy bizonyos a korábbi, valószínűleg időben korábbi ugye árgírus csoport az általában ilyen lefutó második sorú, tehát annak a dallamvonal egy ilyen két nagy hullámvonalat ír le, és a valószínűleg időben egy kicsit később ilyen balladás fennmaradó második sorú, az pedig egy sokkal lankásabb, egyenletesebb ereszkedő vonalat ír le a négy sor alatt. Ez egyben itt meg is határozza, és általában a csoportosítás meghatározza, hogy lehet-e az adott stíluson belül korszakokat elkülöníteni. Mert ugye itt is mondtuk, hogy ez az árgírus csoport, ez valószínűleg korábbi. A többi, a baladás csoport, az valószínűleg későbbi. Akkor nagyon fontos bizonyos stílusoknál legalábbis, már majdnem mindigné, hogy milyen fajta szövegek kapcsolódhatnak hozzá. Tehát milyen témája lehet az adott daloknak. Tehát például ennél a első csoportnál ugye mondtuk, hogy miután epikus történetekhez használják, a legtöbbször vagy valamilyen konkrét történelmi eseményhez kapcsolódik, mint a históriás énekek, mondjuk, vagy később ide kapcsolódnak, mondjuk a 19. században kapcsolódnak ide valamilyen módon, lehet a szabadságharchoz kapcsolódó énekek, aztán a későbbi katona nóták, tehát a Ferenc Jóskás besorozásokhoz kapcsolódó énekek is ide tartozhatnak, és így tovább. Aztán kapcsolódnak ide, ugye főleg a második csoporthoz, de az elsőben is előfordulnak a ballada szövegek, és így tovább, tehát hogy milyen szövegtípusok kapcsolódnak ide, milyen szövegeket hallgattunk, vagy énekeltek még, amik ebbe a stílusban jellemzők. Hát volt ilyen, hogy az, hol én elmegyek, még az fákes sírnak, ezt hallgattuk múltkor. Az ugye valamiféleképpen egy kicsit líraibb, vagy mindenképpen azért egy kicsit később kapcsolódnak hozzá, nem konkrétan történettel beszélő énekek is. Aztán, ugye hallgattunk ilyet múlva, hogy lehullott a Jézus vére, ami népének, tehát egyházi szöveg is kapcsolódhat hozzá, valószínűleg nem kezdettől. Azok között is általában olyan, ami úgymond kvázi cselekményes, tehát ugye emlékeznek, ennek az volt a szöveg, hogy lehullott a Jézus vére a keresztfa tövére, szent angyalok felszedték, alázatosan tisztelték, mondd el Jézus az angyalnak, vidd föl mennybe szent atyámnak, mondd, hogy keresztfából küldtem, fogadja kedvesen tőlem. Tehát kvázi ez is olyan kicsit történesít, meg van dramatizálva, vagy így mondjuk, meg van jelenítve, nem is dramatizálva valamiféle módon egy egyházi népének. Ugye tulajdonképpen egy oltári szentségről szóló ének mondhatjuk így, ugye, mert nyilván erről szól, de valamilyen módon cselekményesítve van, és ezért kerülhetett valószínűleg ebben a stílusba. Valamikor a stílusnak a vége fele lehet egy-két ilyen példa, amit furcsálni szoktak néha, mind a cipra bunda szegre van akaszva, ami szövegileg nagyon kiri innen, tehát táncdallam végül is. Valószínűleg ez a dzsusztós változat, ez valamikor sokkal később alakult ki, és nem tudjuk, hogy pontosan minek a hatására, de nagyon ritka a stílusban, tehát általában mindenképpen a párlándó, vagy esetleg a kicsit rubátós párlándó a jellemző az egész stílusra. És végül az utolsó szempont, amit szoktunk még nézni, az, hogy a stílus a története során mennyire volt kapcsolatban a műzenével. Tehát mennyire kizárólag népzenei stílus, hogy így mondjam, vagy mennyire van valamilyen műzenei párhuzam, vagy eredet, vagy amikor a műzenének bizonyos korszakaiban mi hatott rá. Hát itt mindenképpen ugye ez az egyik olyan stílusunk, ami az egész élettörténete során nagyon szoros kapcsolatban volt a műzenével. A kialakulás akkor nem tudjuk pontosan, de a használata, igazi, hogy mondjam, virágkora, az ugye a históriás ének korszak volt, a török korszak eleje. Annyira, hogy így gyakorlatilag ugye sokszor nem is választhatjuk külön, hogy műzene vagy névzene, mert ahogy a Klári helyesen mondja, egy tinódi krónikából származó históriás ének, az most minek számít? Ugye ott van feketén-fehéren leírva a tinódi krónikába szerzőstől, dallamastól, szövegestől. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy annak különféle változatai a népajkán, anélkül, hogy az illetők tudták volna, hogy ki a szerző és ki a szövegíró, vagy újabb szövegeket rátéve, a népajkán egész a 20. századig fennmaradtak. És egy ilyen esetben nagyon nehéz eldönteni, hogy most minek számítjuk, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy tinódi dallam. De aki énekli, az nem tudja, hogy tinódi dallam, mert ő már több évszázada ugye népi hagyományozási formában, szájhagyományosan tudja megtanulni. Tehát ez itt egyrészt ilyen szempontból is állandó párhuzamba van. De a másik szempontból az is, hogy még a későbbi századoknak a műzenéje is hatott erre a stílusra. Tehát amikor a 18. század körül elég erős volt ugye összhang, tehát az ilyen harmonikus, harmonizált zenének a bejövetele Magyarországra. Tehát amikor a mai úgy mondjuk, hogy klasszikus zene, vagy a barokk és a klasszikus zene legalább, hát hogy mondjam, ha nem is nagyon elterjedt, de legalább megjelent Magyarországon, az némiképpen hatott a népzenére is. Persze nem úgy, mint Németországban, meg mint Franciaországban, meg onnantól kezdve gyönyörű domináns szeptim fordításokat hallottak a népzene alá, hanem az, hogy megjelentek olyan stílusok egyrészt, amelyek ugye ezt a hármas hangzatos hallást már bizonyítják. Tehát az olyan, azból majd következő fél évben fogunk beszélni, hogy megjelentek olyan stílusok, amiben jól felismerhető, hogy ilyen hármas hangzat bontásokból áll össze egy-egy népdal. Ez a Kolozsváros, olyan város és hasonló népdalok, amit biztos ugye ez egyértelmű egy hármas hangzat felbontás. De ugyanez a fajta hallásmód visszahat a már korábban keletkezett stílusokra is. Tehát bekerülhetnek olyan dallamfordulatok, olyan harmonikus összehallások egy-egy ilyen népdalba is, amelyek elég egyértelműen ezt bizonyítják. Tehát például a hangsorok megváltozása, a hangsorok kibővülése. Majdnem biztos, hogy amit múltkor, nem tudom, énekeltünk, de szerintem énekeltük, hogy katona vagyok én ország őrizője. Abban ugye ezek a bőszekundos, meg bővített, ugye összhangzatos, mollos fordulatok, ez a mi-fá-szílás, meg mi-fí-szílás mozdulatok, vagy fordulatok a dallamban, amik eredetileg nem voltak benne, ezek biztos, hogy a kuruc korotán, a kuruc hangsoroknak, meg a összhangzatos molnak a használata miatt kerülhettek bele. Nem változtatták meg a dallamot, csak bizonyos sorai lettek ehhez hasonlóvá. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy ez a stílus az egész története során kapcsolatban volt a műzenével, vagy hatott rá a műzene. Még visszatérve, hogy amit nem tisztáztunk, de már múltkor tisztáztuk, hogy, hogy van itt a szótag számok. Ugye az árgírus csoportnak a 12-es, a felező 12-es a legjellemzőbb szótag száma, ugye szörnyű nagyromlásra készült panónia, ugye legtipikusabb szövegként, vagy ennek mindenféle változatai, tehát mindazok a históriás szövegek, azok ilyen szép felező 12-es szótag számok mutatnak. A balladás csoportnak a 8-as lesz a legjellemzőbb. Ott is előfordulnak olyan balladák, ugye, amelyek felező 12-est használnak. Tehát a Magos Déva várát építeni kezdték, az például ugye felező 12-es. De a nagy részük ezeknek a balladáknak, ugye ezek már a 8-as, úgymond ősi magyar 8-as szövegképletet használják, és ott jellemzőbb is lesz a 8-as szótagszám. És egyébként nagyjából ezek a fő szótagszámok, a többi, ha más szótagszám fordul elő, az vagy bővülésre, vagy összevonással jön létre. Általában más nem is nagyon fordul elő benne. Vagy pedig nagyon későiek a példák, és akkor azért változtatnak. De a klasszikus anyagban, hogy így mondjam, abban ez a két szótagszám, ami igazából jellemző. Na, most viszont szeretném, hogyha egy kicsit elénekelnénk egy-két példát mindkét csoportra, és egyrészt az, hogy énekeljenek, és a másik, hogy utána egy picit próbáljuk meg közösen akár összeszedni, vagy aki elénekli, az is megpróbálhatja, hogy miért soroljuk abba a csoportban, mert én itt most belesoroltam, ugye, és maguk ezt vagy elfogadják, vagy nem, de próbáljuk meg meghatározni, hogy végül is miért tartozik az illető népdal abba a bizonyos csoportba. Na, hát akkor megyünk sorba azokat, amiket még nem énekeltünk. Ugye énekeltük azt már, ami nagyon jellemző, például egy szörnyű nagyromlás, azt együtt énekeltük, és elénekeltük a Katona vagy országőrizője, vagy Katona vagyok én országőrizője, ami ugye ennek egy késői szöveg rátéte, de lényegében ugyanaz a stílus. Nyissuk ki most akkor, most még lehet pislogni a Kodály kötetet, 364-es. Na ki, aki bátor vállalkozó?
Amerre én járok, még a fákes sírnak, gyenge jagai roly zöld levelek hullnak. Újjatok levelek, rejtsetek el engem, mert az én édesem más szeretne engem.
Jó, az utolsó sort azt egyel följebb kezdte.
Mert az én édesem már szeretném engem.
Jó, na most jót választott, mert ugye azt választotta, hogy a főhangokat elénekelte, és ez tulajdonképpen ez a legfontosabb, hogy azok helyén legyenek, és egész ügyesen el is énekelte. Két dolgot mondanék, az egyik, hogy nyugodtan szövegszerűben lehet énekelni. Tehát ha merre én járok, még a szvákes sírnak. Tehát itt le van kottázva ugye csupa nyolcaddal, meg pláne itt még megpróbálták triolásítani egy kicsit az adott felvételhez. Nagyon szövegszerűen lehet énekelni, maga kicsit ragaszkodik a nyolcadokhoz. Tehát nyugodtan, ahogy jól esik a szöveget mondani, és ha már tudja a főhangokat, akkor nyugodtan tehet bele díszítéseket is. Énekeljük vele egyszer együtt az egészet, jó? Védjük ezt a mélységet?
Amerre én járok, még az fákes sírna, gyenge jagairól zöld levelek hullnak. Hújjatok levelek, rejtsetek el engem, mert az édesem már szeretne engem.
Jó, hát ezt nyilván nem egyedi falkába énekelték korábban sem, hanem ugye egyesével, azért van benne az egyéni díszítés, úgyhogy mindenki beleteheti majd a maga tempóváltásait, díszítéseit, ki hol siet, ki hol visszafogottabban énekel, úgyhogy az úgy jó lesz. Elég gyakori az alsó megtámasztás, tehát hogy úgy kezdődik, hogy ha merre én járok, még az fagesérnak, akkor már nem lenne annyira furcsa. Ugye nagyon gyakori, itt láttuk, hogy a szörnyű nagyomlásra az is ahány változatba leírják. Ugye van, ami fönt kezdődik, van, ami egy kvint megtámasztással kezdődik, van, ami egy alap megtámasztással kezdődik. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból erre mondtuk, hogy a magyar népdalnál az első strófa első pár hangja az nem jellemző, mert sokszor nem is ugyanúgy éneklik utána. Az se biztos egyébként, hogy ezen a felvételen minden versszakot alulról kezdett, aki énekelte, valószínűleg az első szerint kottázták le, és ott alulról támaszt. De azért ez fontos, ugye, hogy itt egy nagyon nagy hangközlépésnek néz ki ez a kezdet, egy elrugaszkodás. És egyébként utána is fura, hogy ugye egészen fölmegy az írott A-ig, tehát tulajdonképpen a 9-es hang, tehát iszonyú nagy hangterjedelme ez az első sornak, amitől azért kiüt ebből a környezetből, ugye itt az egymás mellett lépegető környezetből. Mi lehet ennek az oka, és majdnem minden dolognak, ami itt még furcsa lesz? Mi szokott lenni az oka annak, hogyha ilyen érdekes nagy hangközlépések kerülnek be egy párlándó népdalba? A szöveg, az érzelmi töltés. Tehát legtöbbször ugye ez egy ilyen felsóhajtás, hogy így mondjam, hogy még a fákessérnak, bármere én vagyok még a fákessérnak, amerre én járok még az fákessérnak. Tehát, mintha egy ilyen kiszakad belőle a sóhajtás. És akkor az ugye szekundonként egy kicsit nehéz, úgyhogy az első mindenképpen ilyenkor szokott lenni egy ilyen nagy megtámasztása, egy ilyen nagy súgja az egésznek, főleg az első sorban. És egyébként a többi sor az tulajdonképpen már inkább a lárnéznek a kislépéseket használja, egy-egy lezuhanástól eltekintve, hogy így mondjam. Ugye ebbe a bizonyos első csoportba tartozik, mert a dallamvonal attól az első sor kezdetétől eltekintve, ugye az első sor utána, ha már mikor fölkerült, akkor csak a meddig megy föl, mi a kadenciája ennek. Egy négyes, ugye ami picit azért lejjebb ereszkedik, mint amivel a szokásos ötösnél, de azért viszonylag fennmarad. A második sor viszont egy jó nagy terjedelmű sor, ugye egész fönn a 9-estől, nem is a 8-astól, hanem egy egész magas hangtól, lényegében ugye majdnem az áróhangig lemegy, egy 2-es főkadenciája van, ez is sorolja ebbe a bizonyos árgírus csoportba. Utána majdnem, hogy megismétli ezt a nagy ívet még egyszer a 3-as sorba, ott már az 1-es záróhangig lemegy. Ott van ugye egy érdekes néhány nagyobb hangközlépés, amit mindig ki van töltve, látjuk a díszítésekkel, ugye majdnem mindig ki vannak töltve a díszítések. És megint csak ugye egy ilyen retorikus fordulat szinte, amikor van egy ilyen nagyobb leesés egy-egy hangköznek, a hújjatok levelek, az is inkább ilyen kifejező akar lenni nyilván a dallamvonal, rejtsetek el engem, és a még az utolsó sor is viszonylag magasra fölkanyarodik, ami ebben a stílusban egyébként elég szokatlan, hogy majdnem ugye a felső oktávig felkanyarodik. Tehát ez a nagy érzelmi hullámzás, ez a nagy érzelmi töltet az, amitől ez a népdal ugye ezt a kicsit tartózkodóbb szerkezetet felborítja, és ugye megvan az egésznek a dallamvonala, de minden sokkal szélesebben ér el. És hogyha többit elolvasod, a többi strófáját is, ugye majd még egyet megtanulnak hozzá, hát az akkor meg is mutatja, hogy mitől vagyok én ilyen nagyon szerencsétlen. Ugye, mert az elhagyott engem, és ugye tulajdonképpen egy átok, hogy így mondjam, arra, aki őt elhagyta, és aki rossz volt hozzá. Hagy szeressen másén, ne csak mindig engemet, kivel az ő szíve, soha ne nyugodjék, minden éjjel, mindnappal egyformán bánkodjék, mind a só a vízbe úgy elolvadozzék, tehát nem egy túlságosan barátságos szöveg, hanem mindenképp egy ilyen nagyon egy háborgó lelkű valakinek a felsóhajtása, felkiáltása, úgyhogy nem véletlen, hogy a dallamvonal is ilyen. Úgyhogy ide tartozik. A szótag száma, az viszont ugye felező 12-es, az gyönyörűen megmutatja. A hangsora, dór, hát ugye ezt nem mondtuk, ugye, hogy ennek az egész stílusnak a első és legfontosabb hangsora a dór hangsor. Ez egy nagyon tipikus dór hangsor, gyönyörűen hozza minden ízében, hogy így mondjam. Na, akkor tessék lapozni a 355-öshöz. És egy bátor vállalkozót szeretnék kérni, aki elmeri énekelni. Niki, megpróbálja?
A folyó vízbólnék, bánatot nem tudnék. A folyó vízbólnék, bánatot nem tudnék. Egyek vögyek között szép csendesen folynék. Egyek vögyek között szép csendesen folynék.
Jó, ügyes, és majd a második verszakod is megtanulja hozzá. Na, egész ügyes volt, igaz? Nagyon jó volt az, hogy szövegszerűen énekelt. A legelső sorból csinált egy pár nyújtást, de belefér, az nem baj. A népdal éneklésnél sose baj, be van rekedve. Olyan lesz, mint egy 80 éves néni, mikor ők énekel. De jó, azt figyeljék meg, hogy ő jó ritmusban énekelt szöveg. A Hofolyó víz volnék, ott még belerakott egy kis nyújtást, az is belefér egyébként, de ügyesen csinálta egyébként a harmadik, negyedik sort, ami úgy ott kérdéses, hogy mit csinálom. Na gyerünk, együtt énekeljük el, hogy mindenki szokja egy kicsit a gyűrődést. Hofolyó víz volnék, jó, és...
Hofolyó víz volnék, bánatot nem tudnék. A folyó víz volnék, bánatot nem tudnék. Egyek bőnyek között szép csendesen folynék. Egyek bőnyek között szép csendesen folynék.
Jó, ahol sok szöveg van és nincsen ugye egymás melletti hangok, azokat lehet pergőbben mondani, gyorsabban, azt általában figyeljük meg a népzenei felvételek, és így van. Ahol van egy-egy nagyobb lépés, nagyobb ugrás, ott szívesen megtartják a hangokat az énekesek is, és ott nyugodtan lehet. De ez most így egész szépen szólt együtt. Na, hát ez most akkor hogy került ide ez a népdal? Idegen. Aha. Az elsőben miben érhető? A kezdésben, ugye a hangsorban. Na most akkor próbáljuk meg tiszta, az milyen hangsora van ennek a népdalnak. Igen, egy dorsor, ugye igazából. Mi ebben a fura, hogy igazából nincs teteje. Ugye az, amit hiányolunk a többi népdalhoz képest, hogy a felső oktávot gyakorlatilag nem használja. Ahelyett van ez a nagyon furcsa kezdet. Tehát ez valószínűleg ez a... Tehát ez kezdhetné föntről, hogy ha folyó víz volnék, bánatot nem tudnék, ha folyó víz volnék, bánatot nem tudnék, úgyis beleférne, ugye úgy olyan lenne, mint az eddigi népdalaink, amit énekeltünk. Ehelyett van ez az érdekes eleje. Ez valóban lehet idegen hatás, lehet ugye későbbi műzenei stílusoknak ez a éles, ugye ez a cízbé, az elég fura, ugye ez mindenképpen, hanem valószínűleg ez is egyfajta, hogy így mondjam, manér, és azt írják ugye ehhez a népdalhoz nagyon sokszor, hogy valószínűleg, hogyha más énekestől hallgatják meg ugyanazt, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ugyanígy énekli. Tehát ez megint csak egyfajta szövegkifejező eszköz, ez a cizbé hangsornak a használata, vagy a hangköznek a használata benne. És a második sornak ez a nagyon egyértelmű, semmi más, mint lényeg a kettes kadencián való recitáció, ez ellensúlyozza az első sornak ezt a furcsaságát, ezt a dallami furcsaságát. Tehát valószínűleg itt nem is annyira az egyházi hatásról van szó, hanem arról, hogy ott kerül helyre a stílus, hogy így mondjam, hangsorilag. Tehát annyira jól megeresít. Tehát nincs is az a leereszkedés, azért is nincs az a nagy leereszkedés, mert nincs honnan leereszkedni, mert nincs olyan magasan a dallam. És azért, mert igazából az ember meg van kavarodva ezzel a zárlattal. Tehát egy olyan zárlat, ami tulajdonképpen mind a két sor egy zárlatra megy ki, tehát az első sornak egy ötös kadenciája, amit alulról támaszt alá, és nem fölülről, mint ahogy megszoktuk. A második sornak meg a kettes kadenciája. Tehát tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy mintha csak a kadenciákon énekelne, csak hol alulról, hol... Tehát meg van mindegyik egy kicsit támogatva. És ennek megint szövegi oka van, ugye, hogy ez a furcsa szöveg, hogy ez a fájdalom, a bánat, a tragédia, ha folyó víz volnék. Ugye most minden bánat az enyém, tehát határtalan a bánatom. És az is nagyon érdekes, ugye, hogy ebből is látszik, hogy ez egy viszonylag régi példa lehet minden dallami furcsaság ellenére, hogy a sorpároknak azonos a szövege. Ugye nézzük meg a következő strófában is, tehát nem négy sorunk van, hanem igazából csak két szöveg sorunk van, és mind a kettő kétszer hangzik el, tehát minthogyha ugye tulajdonképpen egy kétsoros dallamból lett volna, vagy alakult volna ki egy négysoros strófa. Egyébként ez nagyon gyakori az ilyen a Gyergyóvidéken is, meg sokszor is, hogy szövegismétlések vannak ugye strófán belül, az ott elég gyakori. Ez egy archaikus stílus jegy, ez a szöveg, belső szövegismétlés. És lényegében tulajdonképpen a harmadik és a negyedik sor az nem más, mint az egész az eddig nem használt, de a stílus lényegéhez tartozó dallamvonalnak a kétszeri megjelenítése. Ugye tulajdonképpen benne van az utolsó két sorban az egész hangsor, az egész dallamvonal, amit máshol úgy jelenít meg kétszer, hogy az első felében egyszer és a második felében egyszer, az itt az első felében úgy, ahogy van elmaradt, hanem utána a harmadik, negyedik sor kétszer megjeleníti. Egyetlen egy különbség van ugye a két sor között, hogy a harmadik sorban van egy lehajlás, ott lényegében megint kettes kadencián is megállhatna. A folynék, az is igazából egy lehajlás csak, és az is egyforma. Tehát egy nagyon furcsa, valószínűleg szövegi eredetű, meg az illető énekesnek ugye az érzelem kifejezéséhez tartozó hang soroknak az eszköze. De egyébként ez is ide tartozik, ugye felező 12-es, és így tovább, tehát megint csak az összes egyéb stílusjegy, és ha eltekintünk ettől a fura kezdettől, akkor tulajdonképpen az egész hangsor a dallamvonala, az végül is beleillik a stílusokba, csak hát egy elég, hogy mondjam, érdekes példa. Na, akkor az utolsó ebből a csoportból a 304-es, amit nem kell elrémülni a rengeteg beírt díszítéstől, ugye ezt már biztos mindenki látta, tehát nem kell tőle elrémülni, tessék a fő hangokat figyelembe venni, ezt még elénekeljük, tehát valami, nem muszáj ezt mindent beleénekelni, de azért tessék megpróbálni valamit stílusosan díszíteni. Na, ki az, aki elmer énekelni? Akkor most azt csináljuk, mert látom, hogy nagy a némaság, hogy elénekeljük együtt a fő hangokat, jó? Ahogy nem nagyon lenne jó, mert úgy látom, hogy nem tiszta a dallamvonal a társaság előtt, nyilván ezért nem merik énekelni. Ha a főhangokat el tudja már magának énekelni, akkor azért a stílusról már biztos, hogy van egy, akkor bele tud helyezni maga is utána díszítéseket, mert akkor rá fog ismerni, hogy azért ez nem egy ilyen szörnyűséges lejegyzés, mint amit látható, hanem ez egy élő népdal, csak éppen nem halljuk így belebakott a képbe. Na, akkor énekeljük el együtt, úgyhogy... Jó, ilyen lassan, hogy beleférjenek majd a díszítések utána. És... Lehet lassan énekelni, mert ez egy micsoda? Ez egy ilyen széki keserves, szóval ezt lehet szép lassan énekelni, amúgy is lassan énekelték, azért fér bele ez a rengeteg díszítés. Ha gyorsabb lenne a tempó, nem fért volna bele az énekesnek se ennyi díszítés. Tehát lehet nyugodtan ilyen nagyon lassan énekelni, és utána beletenni, ha nem is muszáj ugyanazt a díszítést, csak valami stílusos ilyen körüljáró díszítéseket beletenni. Mi szerint tartozik ide, és mitől különleges megint csak, mert mitől nem a fő példák között tartjuk számon? Dallamvonala, ereszkedő hangsora, dór, csak ugye mi a fura benne, ami megint csak ugye az utolsó sort egy kicsit megzavarja. Ugye ez a az mondjuk egy kicsit fura, de anélkül nyugodtan szép dór hangsor, abban együtt is egyébként. Szótak száma, az egy furcsa dolog. 16-os, ugye? Hát nem is az, hogy bővülés, hanem mert ez a széki lassúnak ugye a szabályos szótak száma, hogy így mondom, és ezt ennek használták nyilvánvalóan. Olyan, mint a felező 12-es, csak nem felező 12-es, hanem felező 16-os tulajdonképpen, hogy a két 8-as félsorból áll. Kadenciái. Hát az első sor ugye ezzel, hogy lehajlik ott igazából, az egy B3, de lehetne az ötösön is megmaradhatna, ugyanúgy, mint a harmadik sor ugye fönn az ötösön. Aztán kettő, ami tipikus, aztán fölkanyarodik ugye ott az anya nélkülnél az ötösre, de ott is már tulajdonképpen lejjebb is lehetett volna, mert igazából a sor végét visszakanyarítja, és persze egyes az utolsó. És egyébként ugye ez a szép lassú leereszkedés, ez egy elég jó látható, ráadásul ugye jó szélesen van a 16 szótag miatt rakva, tehát tulajdonképpen az egésznek megvan ez a párlándó jellege, attól lesz, hát hogy így mondjam, tánc jellege, hogy ezt ugye használták, mint itt is van ugye a galántai táncok főtémájának az egyik variációja tulajdonképpen ez, tehát tulajdonképpen ilyen lassú széki táncnak használták, ettől lett az egésznek a ritmusa egy kicsit jobban beáll, de igazából hát ez eredetileg persze párlándó stílus, és annak egy ilyen érdekes változata. Ugye Pokor Rubátót ír a lejegyző, aki a Szemalajta, de nem véletlen, ugye, mert hogy erre azért dallamosabbnak érezzük egy kicsit, mint az, hogy szörnyű nagyomlásra készül Pannónia, úgyhogy nyilvánvalóan ezért. Akkor először, hogy ismételjünk, az előző stílusunkból fennmaradt néhány népdalt, amit nem énekeltünk, azt szeretném, hogyha maguk eldalolnák. Engedje meg édesanyám, 119 Kodály kötet.
Engedje meg édesanyám.
Jó, hát ennek lenne egy valami szöveg, ami nyilván nem jutott az adatközőnek az eszébe, úgyhogy helyettem majd a harmadik strófát tessék megtanulni. Egy ilyen diatonikus irató stílusú nála. Egyébként szépen csinálta, még lehet szövegszerűbb, amit énekel egy kicsit. Még mindig nagyon énekel és nem beszél, ugye ez egy beszélő stílus, de egyébként egész ügyesen megtanulta. Jó, akkor szeretném kérni a következő balladát. Ugye ez milyen szótagszámú ballada? 8-as, ez ugye már a magyar 8-as, magyaros ősi 8-as közé tartozik. Akkor a következő lenne az, hogy gyere velem Mónár Anna, 341.
Gyere velem Mónár Anna, rúvát veszek vasárnapra. Nem megyek én, jó katona, vagyon ruhám vasárnapra. Jámbor uram az erdőbe, kicsi fiam a bölcsőbe. Gyere vélem, Mónár Anna, csizmát veszek vasárnapra.
Jó, még egy picit több díszítés most már beletehet, most már tudja a főhangokat, de egyébként egész ügyes volt, jól van, és szép tisztán is énekelte, rendben van. Jó, hát ez is ugye 5, mi a kadencia képlete? 5, B3, 4, ugye ebbe a bizonyos második balladás csoportba tartozik, és nagyon tipikus és könnyen ide sorolható dallamról van szó. Ugyanebben a csoportba tartozik még, már egy kicsit furcsább példa lesz az, hogy nem arról hajnallik 156. Nikolett megpróbálja? Na, halljuk.
Nem arról hajnallik, amerről hajnallott. Nem arról hajnallik, amerről hajnallott. Magam sorsa felől szomorú tiltallok. Magam sorsa felől szomorú hírt hallok.
Ha be lehet énekelni ezt a három díszítő hangot, akkor egész jó kitölteni azt a lukat, és akkor nem rontanál. Tehát magam sorsa felől szomorú hírt hallok. Jó, ez az első felét az ügyesen tudta, második felében voltak kisebb nagyobb hibák. Na, mi ebben a dallamban a furcsa? Mit csinál a harmadik sorralat? Jó, jó helyen.
A harmadik sorralat.
Igen, és az miért fura? Tulajdonképpen ez egy micsoda? Ez egy fölcsapás, ugye igazából lehetne az ott már lenni, és az lefele mehetne egész az egyes kadenciáig az a sor, hanem van neki egy ilyen felugrása, egy felsóhajtása, majdnem, hogy felsikoltása, ugye? Abból nagyon jól indult ki a Nikolát, hogy ez egy szövegi, amit rendellenesség, hogy így mondjam, persze ez csak egy időzélben mondom a rendellenességet, az mind szövegi indoklású. Tehát az egy, valóban, hogy azért egy ilyen nagyon kétségbeesett, nagyon bánatos, nagyon sóhajtózásokkal teli, panaszkodásokkal teli szöveg. Nem ezért tartozik ebbe a csoportba, de ez a szöveg indokolja azt, hogy rendkívül sok ilyen zenei szokatlanság van benne a dallamban. Ugye már ahogy elkezdődik, az sem szokványos, hogy egy oktáv elrugaszkodással kezdődik, ráadásul duplázva az, nem arra hajnalik, mint hogyha felsikoltana, vagy fel sóhajtana, vagy most látná valaki, hogy úristen, micsoda nagy baj van. Tehát nyilván ez indokolja. De nagyon fontos, hogy a népzenében sosem az előadás mód, ami dramatikus. Ugye azt mindig mondtuk, hogy minden balladát, azt rendkívül, ugye ilyen visszafogottan, rendkívül fegyelmezeneten annak elő, hanem ami igazából dramatikus, az ezek a szokatlan hangközlépések, szokatlan ugrások. Ezek, amit nagyon, nagyon, hogy mondjam, tisztán hoznak, sosem érzelmesen énekelnek, de tele van általában minél fájdalmasabb, minél meglepetéstelibb, minél tragikusabb egy szöveg, annál több ilyen dallami rendellenesség van, vagy lépésekben, vagy a másik, ami megnyilvánulhat, az a hang közhasználatban. Tehát abban vannak olyan szokatlan alterációk, vagy kromatika, ami egyébként az adott stílusban nem nagyon szokott lenni, hanem az valami módon, ilyen módon a fájdalmasságot hozza. Itt ez az első elrugaszkodás, ami mutatja. Igazából az első sor az egyébként ettől eltekintve, hogy így mondjam, nem meglepő. Ugye hozza. Ezt a négy hangot, amit megszoktunk ezeknek a daraboknak az első sorában. Az egy kicsit fura, hogy ilyen nagy elrugaszkodás van. A második sor, az teljesen tipikusan fennmarad, azt meg szépen hozza is a szekund lépések sorát, amit mondtunk, hogy jellemzőre a stílusra. Mint hogyha sorba szekundonként mondja a szöveget. A harmadik sorban indulnak a problémák, és ott azért nehéz. Először is magasról indul, ilyen magasról már nem szokott egy harmadik sor indulni. És gyakorlatilag a harmadik sor alatt ugye végig járja az egész hangkészletet. Hogyha sorba menne, akkor elég is lenne a hang, ugye, hogy leírjunk az egyeség. Lehetne valami ilyen, ha sablonos lenne a dolog. De ugye lemegy már előtte az egyes, tulajdonképpen a kadencia hangra, az lenne a kadencia hang, ha szabályos lenne a dallam. Azt mondom, szomorú, ért hallok. Ugye ez a nagyon fura szeptimes felnyúlás, ez attól van megint csak ettől a gesztustól, hogy ja Istenem, még ez is. Úgyhogy tulajdonképpen valamilyen módon visszamegy egy felsóhajtás, felkiáltás, felsikoltás tulajdonképpen, ami elég sokszor előfordul népdalomban, hogy a sor végét így felcsapja. És az utolsó sor egyébként megint csak, hogy így mondjam, szabályosan. Ez lehet egy kisívű negyedik sor bármilyen más balladában, vagy bármilyen más hasonló jellegű történetben. Ott azt teszi érdekessé, hogy ott rakja bele a díszítéseket. Nyilván egy kicsit úgy érzelmesebb lesz ettől az egész, hogy a szekund lépéseket, terc lépéseket is kitölti a díszítő hangokkal. Azért lesz jó, hogyha beleénekli Anikki is majd. Jó. És akkor még van olyan példánk nekünk, hogy 154-es. Halljuk.
Édesanyám, be szépen felneveltél, mikor engem karjaiddal rengettél, akkor mondtad Bibesznek katonának, felesgetnek egy szép magyar huszárnak.
Jó, ez rendben van, teljesen ügyes. Még egy pár díszítés belerak, és egész gyönyörű lesz. Milyen szótagszámú, mi hogy tartozik ide? 11, hogyha a kezdőhangot is beleszámolja. Ami egy fura szótagszám, egyébként ebben a csoportban vagy 12-esek, vagy 8-asok szoktak lenni. Kadenciai szempontjából, meg a dallamvonalát tekintve ez egyébként nagyon jól mutatja ezt a diatonikus hangsort. Itt nem ismerül fel, hogy nem dordallam lenne, és nagyon szépen hozza. Ugye ez az egy furcsa van benne, ez, hogy a szótagszáma nem a megszokott. Egyébként ennek az az oka lehet, hogy ez tempo giusto-nak van előírva, hogy ez egy ilyen lassú tánc énekként használták, tehát ugye az erdélyeknél ezekre lassú táncokat táncolhattak, és valószínűleg emiatt is tánclépésben. Egyébként a neveltél után lenne ugye egy szünet, és úgy kezdjük a következő sor, tehát tulajdonképpen egy 12-es lüktetésű, csak az utolsó hanghelyén ugye szünet van tulajdonképpen, és akkor lehet rá jól táncolni. Jó, egy példa van még, ami egy fura példa, ez a Kincsem komámasszony, ami dallamvonalában ezt hozza, ami nyilván azt mindenki ismeri, azt esetleg elénekeljük közösen, ugye ami táncdallá vált valamikor későbbiek folyamán, és attól lett ilyen giusto, énekeljük el ezt együtt? 303-as. Na, azt mindenki el tudja énekelni együtt, azt tessék együtt halljuk. Kincsem komám asszony, hagyj egy marék lencset, cserecseret, melyét cigány asszony, mondjon jó szerencset, cserecseret. Jó, és így tovább. Ugye itt fura, csak érdekes ez a lenyúlás, ez nagyon gyakori az alsó megtámasztása, az áróhangnak, táncnótákban azért van egy ilyen érdekes lenyúlása. Egyébként olyan szépen sorba hozza a hangokat lefele, ahogy eddig is láttuk a példáinkban. Csak hát az a fura benne ez a tempo, nagyon erős tempo giusto, ami táncdallamos lett. Ezt mondtuk, hogy a később példák között vannak ilyen giusto táncdallamok is. Na, hát ettől a bizonyos diatonikus irató stílustól most egy kicsit elbúcsúzunk.
Elhangzott magyar népzene. Siratók. Dobszai Ágnes előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.